lány legszebb előképe az a otthon, ahol a túl lelkelakodik. A szülők egymás irányú szavaikban és magatartásukban olyan nagy értékű példát adjanak, amilyenek gyermekeiket szeretnék majd látni. Tanítsák meg a gyermekeket és az ittyakat egymás tiszteletére, Isten és az erre kívánó tiszteletre és hűségre. Tanítsák meg őket Isten törvényeivel tiszteletre és engedelmességre. Ha Krisztus otthonomba hozzuk, különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Az első feladat, amit a keresztény otthonban el kell végeznünk az, hogy Krisztus lelke lakozzon ott. A család minden tagja képes legyen felvenni keresztjét, és azon az úton haladni, amelyen Krisztus vezeti. Az otthon legyen a gyermekek számára a legszebb hely a világon, ahol a legnagyobb vonzerőt az anya jelenléte biztosítja. A gyermek szív érzékeny és meleg. Könnyen boldoggá tehető, de könnyen el is szomorítható. Szerint fegyelmezéssel, kedves szavakkal és tettekkel az anyák szívükhöz ángolhatják gyermekeiket. Az angyalok gyönyörűségüket lelik az olyan otthonban, ahol minden megfelel és megváltozik, és ahol a gyerekeket a hitre, a Biblia és a teremtő tiszteletére tanítják. Egyedül Krisztus jelenléte tudja boldoggá tenni az embert. Otthonunk a boldogság édene, a család a mennyei család szép jelképe lesz. A helyesen irányított és jól fegyelmezett család többet mond a kereszténység érdekében minden elmondható prédikációval. A cselekedetek minden vallásának kényesebben beszélnek.
Munkánkat Krisztusért a családdal az otthonban kell elkezdeni. Nincs ennél pontosabb működőle. Minden keresztény otthonból szent fény áradjon. A szeretet szedben nyilvánuljon meg. Legyen látható be az otthoni társalgásban, nyilatkozzon meg figyelmes kedvességben, szerintben, zetelenőzékenységben. Vannak otthonok, ahol Isten imádják és a legőszintébb szeretetben látkozik. A keresztények legfontosabb munkája, hogy egység legyen a családban, majd terjesszék ki munkáikat közeli és távol szomszédaikra. Azok, akik elnyerték a világosságot, árasszák szét azt tiszta sugarakban. Krisztus szeretetétől látható szavuk legyen élet illata az életre. A világnak nem annyira nagy értelemre, hanem inkább jó emberekre van szüksége, akik áldásul szolgálnak környezetüknek. Az, aki otthonában keresztény, az mindenütt ragyogó, fénylő világosság. Az édesanyja az otthon királynője. Ez ő felelőssége a gyermekek jellemének alapítása, amely alkalmasá teheti őket a magasabb rendű örök életre. Ismerjék fel szolgálatának értékét és töltözze fel Istennek minden fegyverét ellenállásnak kísértésnek, és ne alkalmazkodjék a világi színvonalhoz. Munkája a múló életre és az örök kiválóságra is szól. Az édesanyja Istentől kapta munkáját, hogy gyermekeit az Úr igazságában és tiszteletében nevelje. Isten szeretete legyen mindig fogékony elmények előtt. Nem elég, hogy Jézushoz vezesse gyermekeit, nevelnie és tanítania kell őket, hogy Krisztus tanítványába váljanak. De csak ha a saját életében követi Krisztus tanítását, nem lehetne az anya, hogy gyermekeinek jellemét isteni szándék alapján alakíthatja. Az édesanyja Isten eszköze, hogy élő keresztényeként legyen családtagjai. Krisztus szavát ápolnia kell, és gyermekeit is tanítsanak erre. Csecsemőkoruktól fogva, az önuralomra, önmegtartásra, a tiszta és rendes magatartásra nevelje őket. Az anya feladata, hogy a mennyi segítségével kialakítsa Isten képmását az emberi életben. Istentől az anyának van a legnagyobb befolyása, a Földön. Ha isteni bölcsesség vezeti, élete hatalmas erő lesz Krisztusért. Befolyása az örök kiválóságig tart. Az anya tekintete, szava és cselekedete gyümölcsöt terem az örök kiválóság számára. Befolyásuk eredménye sokaknak üdvössége vagy romlása lesz.
Az anya egyetlen reménye Isten. Hozzá menekülhet erőért, kegyelemért és nem hiába. Az édesanyja az örömnek és a világosságnak sok értékes fénysugarát áraszthatja szét itt is, szeretett kicsinyei között. Annyira szorosan szívéhez kötheti gyermekeit, hogy jelenléte részükre a legnagyobb dolog lehet a világon. Jöjjenek az anyák Jézushoz, mondjaikkal. Elegendő kegyelmet kapnak tőle gyermekeik neveléséhez. Minden anya számára, aki terhét a megváltó lábához akarja lerakni, nyitva állnak a kapuk. Ő ma is hívja az anyákat, vezessék hozzá gyerekeiket, hogy megáldja őket. A közösségben élünk Istennel, mi is várhatjuk, hogy a legelső percekkor fogva az Isten élete kormány a kicsinyeinket. Krisztus karjaiba vetette a kisgyermekeket. Fiatal, fejlődő értelmükben előtette az igazságot már, hogy felnövekedve bűséges aradást hozzanak majd életet korukban. Tudta, hogy a gyermekek hallgatni fognak tanácsaira, és elfogadják megváltójuknak. Krisztusnak e cselekedetéből meg kell tanulnunk azt, hogy a fiatalok szíve a legfogékonyabb kereszténység tanításaiban kapott benyomásokat szilárdan megtartja. Hagyjatok békét a kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyenek ilyen mennyeknek országa. Ezeket az értékes szavakat nem csak minden anyának, hanem minden apának is becsülni kell tartania. E szavak bátorítsák a szülőket, ajánlják gyermekeiket az ő figyelmébe, és kérjék Krisztus nevében, hogy az Atya áldása nyugodjon meg az egész családon.
Szeretettel köszöntöm a délutáni alkalommal az egész gyülekezetet, különösen az édesanyákat. A gyermekek egy igeverssel kezdték az ő szolgálatukat. Mózes második könyve 20. fejezetéből egy igeverset idéztek, amit nem muszáj kikeresnünk, mert talán tudjuk fejből is. Így szól, a gyerekek emlékeztek, hogy mivel kezdtétek a szolgálatotokat? Mondjuk együtt. Úgy kezdődik, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Úgy tűnik, hogy az Isten különleges módon fontosnak tartotta a szülő-gyermek kapcsolatot. A szülő felé kifejezett hálát, tiszteletet. Tiszteld atyádat és anyádat. Ez kinek szól ez a szöveg, ez a 10 parancsolatnak ez a mondata? Nekünk, gyerekeknek. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. A gyermekeknek szól, mert az egész társadalom nyilván a gyermekekből épül fel. A gyermekek felnőnek, és a gyermekkorban megtanulják a tiszteletet, a hálát, akkor azt felnőtt korban is fogják tudni gyakorolni és megélni. Azok az emberek, akik a társadalomban ma felelős tisztségeket töltenek be, ők is gyermekként kezdték, és amit gyermekkorban megtanultak, azt az értékrendet vitték tovább. A társadalom alapja az a család. Az Isten ezt látta előre, tudta. Ő alkotta az embert. Ő alkotta meg az egész gondolkodásmódunkat, a lényünket. Ő tudta, hogy hogyan működünk. És nem véletlenül helyezte oda a 10 parancsolatba, ami különleges része a Szentírásnak. Nem csupán a mostani beosztásunk szerint 17 vers a Bibliából. A 10 parancsolat Mózes második könyvében egy olyan különleges szakasz, amit az Isten az ő saját újjával írt le. Nem csak ihlette az íróit, nem látomásban mutatta meg, hanem ez ő saját újjával leírta. Ez egy különleges része, és ebbe odaillesztette, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Azzal, hogy itt a gyülekezetben megemlékezünk erről a kedves ünnepről, az anyák napjáról, ezzel nem szeretnénk kultuszt vagy valami különleges dolgot bevezetni, csak egyszerűen kifejezni azt, hogy köszönjük szépen a munkátokat, ami sokszor nem annyira látványosnak tűnik, de az egész társadalom múlik a ti munkátokon otthon. De nyilván egy család az nem csak az édesanyákból áll, és itt három területről szeretnék most szólni a mai alkalommal. Három egymástól elkülöníthető, de mégis egy egységről. Ez a három, az otthon, a férj és az édesanya. Az édesanyákkal kezdtük, az édesanyákkal fogjuk befejezni. Nem próbálkoznék meg azzal, hogy a saját szavaimmal beszéljek ezekről a témákról, bár Efézus belekhez írt levélben Pál apostol nagyon szép és szóval értékes gondolatokat ír le ezekről a kérdésekről. Példabeszédek könyvével tele van a férjről, a feleségről, a gyermekekről szóló bölcsebbnél bölcsebb példabeszédekkel. Mégis amiből a fiatalok olvastak részleteket, a Boldog Otthon című könyvből szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Először az otthon témakörében, 17. oldalon írja Ellen White, az otthont azzá kell tennünk, amit ez a szó magában foglal. A földön a menny előképe legyen az a hely, ahol ápolják az érzelmeket, annak tudatos elnyomása helyett. Boldogságunk a szeretet, a rokonszenv és egymás iránti udvariásságunk ápolásától függ. Hogyha a szürke hétköznapokra visszagondolunk, amiben éljük az életünket, és az otthoni életünkre visszagondolunk, akkor érdemes mérlegre tennünk, hogy vajon a mi otthonunk az-e, amit ez a szó magában foglal, a menny előképe, ahol ápolják az érzelmeket. Boldogságunk a szeretet, a rokonszenv, az egymás iránti udvariasságunk ápolásától függ. Ezek a szavak, ugye a mércét, amit úgy a hétköznapokban általában megszoktam ugorni, általában, ahogy élünk, azt a mércét egy picit emeli fölfelé. És azt gondolom, hogy ha megszívlelem, hogyha tudatosan a gondolkodásom homlokterébe ezeket a gondolatokat elhelyezem, akkor ez az áldásomra és a javamra fog szolgálni. Egy következő gondolat, ami az otthonról szól, az apák és az anyák lelkét körülvevő légkör betölti az egész házat. És érezhető az otthon minden részében. És én azt most megfordítanám, hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy milyen a bennünket körülvevő légkör, akkor menjünk haza, és nézzünk szét az otthonunk minden részében. És az egyfajta tükör lesz. Ha szeretnénk egy objektív képet alkotni magunkról, ez aránylag objektív, mert ezt nem kialakították, hanem ez most egy jó próba. Láttam egy nem olyan rég egy ilyen kicsit vicces videót, ahol megjelenik a család, gyerekek, szülők a gyülekezetben, és kinyílik az ajtó, hátulról világít, tehát úgy meg van rendezve, és mindenki boldog örül, és utána az első, vagy előtte lévő 5-10 percet is levetítik, hogy mi volt. A mögöttünk lévő 5-10 perc, fél óra, egy pár óra az otthon van, az ott volt, hazamegyünk, hogyha szeretnénk, hogy a lelkünk rendben legyen, hogyha szeretnénk azt, hogy a körülöttünk levő légkör az Istent tudja tükrözni, hogyha szeretnénk az otthonunkat azzá tenni, amit ez a szó magában foglal, a lelki és a testi dolgok, a hit és a cselekedetek kéz a kézben járnak, amit teszek, azzá válok, ahogy gondolkozok, olyanná leszek, hogyha tudatosan elkezdem megváltoztatni a cselekedeteimet, a szokásaimat, az visszahat a lelkemre. Hogyha én hitben hozok egy döntést, az a jellemem része lesz. Hogyha elkezdek valamit megváltoztatni, az visszahat rám. Kezdjük el otthon, mert megéri. Egy következő gondolat. Az első feladat, amit a keresztény otthonban el kell végeznünk, az, hogy Krisztus lelke lakozzon ott. A család minden tagja képes legyen felvenni keresztjét, és azon az úton haladni, amelyen Jézus vezet. Az első mondatot még egyszer olvasom. Az első feladat, amit a keresztény otthonban el kell végeznünk, az az, hogy Krisztus lelke lakozzon ott. Majd erről kicsit később erre vissza fogunk térni, hogy de hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Mert mindannyian tudjuk, hogy ezt szeretnénk, ez jó lenne, ez kívánatos az életünkben, hogy ez legyen a valóság. De hogyan kezdjünk hozzá? Majd erről később fogunk beszélni. Következő. Azt az otthont, amelyet megszépít a szeretet, a rokonzenv és a gyöngétség, szívesen látogatják az angyalok, és ott Isten nevét megdicsőítik. A gyermek és ifjúkor éveiben a gondosan őrzött keresztény otthon befolyása a legbiztosabb védelem a világ romlottsága ellen. Még egyszer, a gyermek és ifjúkor éveiben a gondosan őrzött keresztény otthon befolyása a legbiztosabb védelem a világ romlottsága ellen. És itt nem arról van szó, hogy akkor a különböző security cégekkel, kamerával védjük az otthont, hogy az biztonság, jó legyen a közbiztonság. Természetesen nem erről van szó. Ugyanúgy, ahogy Ádámnak és Évának azt mondta az Isten, hogy őrizzétek. Őrizzétek azt a kertet. Nem attól kellett félni, hogy majd jönnek a rablók és elrabolnak valamit. Elsősorban lelki szempontból kellett védeni. A mi felelősségünk, hogy a életterünkbe mi az, ami bejön. Fizikai módon, virtuálisan, digitálisan. Gyermek és ifjúkor éveiben a gondosan őrzött keresztény otthon befolyása. Ha nem gondosan őrzött a keresztény otthon, akkor is az a legnagyobb befolyás, ami ér egy gyermeket. Úgy kezdtem, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Az a nemzedék, aki nem tisztelte az atyát és anyját, az özönvíz idejében szüntelen csak gonosz volt, és amilyen lesz majd, Krisztus második eljövetele előtt, ahol szüleik iránt tiszteletlenek, háládatlanok lesznek, a kettő az ugyanaz volt, ugyanolyan társadalom volt. Nem éltek hosszú ideig a földön. Megromlott az egész társadalom, hogy az Isten már nem tudott velük mit kezdeni. Akivel még tudott, őket megmentette. Ugyanez lesz majd Krisztus második eljövetel előtt, akivel lehet még kezdeni, akit föl tud készíteni Krisztus az örök életre, azt fölfogja. Az utolsó gondolat. Az ifjúságnak arra van szüksége, hogy csecsemőkoruktól kezdve erős bástyát építsenek közéjük és a világ közé, hogy annak megrontó befolyása ne ártson nekik. Figyeljük meg, hogy milyen pontosan fogalmaz. Aki soha nem téved, az mutatta meg Ellen White-nak, hogy az ifjúságnak arra van szüksége, hogy a csecsemőkoruktól kezdve erős bástyát építsenek közéjük és a világ közé, hogy annak megrontó befolyása ne ártson nekik. Ez nem azt jelenti, hogy évszázadokkal le kellene maradni. Nem azt jelenti, hogy elszeparálva, hogy külön kolóniákat kellene építeni, hanem hogy a befolyás ne áradjon. Az, hogy azt a különböző korokban, hogy ezt ma hogyan kell megélni, ahhoz kérjük az Isten lelkének a vezetését, és adni fog bölcsességet, hogy megértsük, hogyan lehet a befolyás. Térjünk a következő témakörre, egy picit ugorjunk egy kicsit a férj szerepére. Kedves férfi társaim, egy dolgot szeretnék le a szívetekre kötni. Csak egy dolgot. Több gondolatot is szerettem volna megosztani, de most nem fogok egyet, viszont szeretném, hogyha magatokkal vinnétek. Ez pedig így szól. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán követtek el. Vallja be a tudomására jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. E rendszabály, amit az apa vagy távol lépédben az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra. Az apa képviseli családjában az isteni törvényhozót. Együtt munkálkodik Istennel, és végrehajtja Isten kegyelmes szándékát. Még egyszer ezt elolvasom, mert nem lesz konkrétan nektek szóló üzenet a mai nap. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán követtek el. Vallja be tudomásra jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. E rendszabály áldást hoz a családra. Ehhez néhány dologra szükség van. Szükség van reggel és este erre elkülönített időre. Nem egyszerű feladat. Nem tudok arról, hogy meg lenne határozva, hogy mennyi idő. Percek, órák, nem tudom. De erre elkülönített idő. Nehéz feladat. De e rendszabály áldást hoz a családra. Szeretnétek áldást hozni a családra? Nem tudom, hogy minden családban, minden egyes szakterületen dolgozó ember be tudja pontosan ugyanígy illeszteni. Nem gondolom, hogy ha elmarad, akkor már lőttek az áldásnak. De alapelvként ez nagyon fontos megtartani. Lehet, hogy egy családban nem lehet, hogy itt pontosan reggel és este, ha megoldható, és nem oldjuk meg, akkor az a mi felelősségünk. Ha nem megoldható, akkor látja az Isten, hogy a mi életünkben valami miatt valami nem megoldható, és azt nyilván az Isten azt úgy kezeli. De ha szeretnénk jót a családunkban, a legnehezebb része még talán nem is az időbeosztás, hogy mikor. Amit az ember, ha akar, arra megtalálja az időt. Nagyon sokszor hallom azt a mondatot, hogy hát ne arra úgy, de nekem nincs időm, erre nincs időm is. Igaza van, mert arra nincs ideje az embernek, amit nem akar, amit nagyon akar, amit feltétlenül akar, azt meg fogja találni. Nem tudom, hogy hogyan. Ez nem az én tisztem. De amit szeretne egy ember, egy férfi, azt meg tudja oldani, és el tudja érni. Nem az a legnehezebb, hogy megtaláljuk az idejét. Mert ha nem reggel és este, majd lesz másik időpont, ami a saját családunkban az megfelelő. A legnehezebb része az az, hogy először a saját bűnünkkel kell kezdeni. Reggel és este vallja meg Istennek a maga és gyermekei. Ez a legnehezebb rész, mert az ember, amikor saját bűneivel találkozik, akkor ott a dilemma, hogy de hogyha én ezt elmondom, hogyha én elmondom, hogy milyen bűneim vannak, azok után hogy fognak a gyermekeim rám tekinteni? Vagy kockázatot jelent, mert hogyha amiről érzem, hogy az nem jó, de nem jó, az lehet, hogy már bűn egyébként, csak úgy nehéz meghúzni a határt számunkra, amit még úgy jónak gond, vagy szeretnénk, de az már egyébként bűn lenne. Tehát hol a határ a bűn és a nem bűn között? Ez egy nagyon nehéz kérdés. De áldáshoz az életünkre. Ha valamit bűnnek mondok, és a családom előtt fölvállalom, hogy ez bűn, akkor az engem megköt, hogy arra a területre többé nem menjek. Kockázattal jár egy ilyen döntés az életünkben, mert onnantól kezdve az emberi természetünknek, a megszokásainknak kezdjük húzni a határokat. Az bűn, akkor azt nem, az a határ. Következő alkalom lesz másnap is, és egyre több dologgal fogunk szembesülni. De van egy pozitív oldala. Talán az Istennek ez egy eszköze, hogy megtisztítson bennünket, és lehet, hogy megéri. És az édesanya szerepével kapcsolatban néhány gondolatot szeretnék még kiemelni. Az előző gondolat úgy fejeződött be, hogy ha az édesapa nincs jelen, akkor az édesanya tölti be ezt a szerepet. Ezzel kezdeném. De nem ez lenne a fő gondolat. Nem magasztosabb a király munkája a trónján, mint az édesanyájé. Tehát nem magasztosabb a király munkája az ő trónján, mint az édesanyájé. Egymás mellé helyezi. Az édesanya, ez egy nagyon kedves mondatom, és ezt vigyétek haza, az édesanya az otthon királynője. Az ő felelőssége a gyermekek jellemének alakítása, amely alkalmassá teheti őket a magasabb rendű örök életre. Ne alkalmazkodjék a világi színvonalhoz. Munkája a múló életre és az örökké valóságra szól. Következő mondat. Minden anyára felbecsülhetetlen értékű alkalmak, végtelen drága értékek lettek bízva. A szerény hatáskört, amelyet sok anya fárasztó feladatnak tart, nagy és nemes munkának kellene tekintenie. Az anya előjoga, hogy befolyásával áldásra legyen a világnak, és ha ezt teszi, saját szíve is örömmel telik meg. Gyermeke lába számára ösvényt egyenget, amely napfényben és árnyékon át a szent dicső magaslathoz vezet. De csak a saját életében követi Krisztus tanítását, remélheti az anya, hogy gyermekeinek jellemét isteni szándék alapján alakíthatja. Egy édesanya a gyermekei lábának az ösvényét készíti elő. Eljön a pont, amikor az gyermek felelőssége lesz. De ameddig nem az ő felelőssége, addig az édesanya mind erre az életre, mind az örök életre egyengeti az utat. Talán több gondolatot nem osztanék meg, bár lenne még miről. Van még igazán a szívemhez közel álló gondolat. Mondhatnánk azt, mondhatná itt bárki, hogy jó, de én még nem, vagy én már nem vagyok ebben a kategóriában. Nyilván ez tévedés, mert ezek a törvényszerűségek, ezek akkor is igazak, ha még nem, vagy már nem. A környezetünkben ugyanezek a befolyások akkor is élnek. Ezek a törvényszerűségek élnek. Aki még nem, az még lehet, vagy idővel. Aki már nem, annak feladata, hogy a Pál apostol olyan bölcsen megfogalmaz, nem tudom szó szerint idézni, csak tartalmilag, hogy az időseknek a szívére, lelkére bízza, hogy tanítsátok meg, hogy hogyan kell nekik. Nyilván az érzékeny határvonalat megtalálva, hogy meddig lehet segíteni a következő generációt, következő családokat, hogy hogyan kellene, de a személyes példaadással. személyes megélésével ezeknek az elveknek, a következő generációknak. Olyan légkört teremthetünk magunk körül, ahol vágynak lenni, ami egy biztos bástya az ő életükre nézve. Én kívánom azt, hogy ami 10 parancsolatban az Isten az ő saját ujjával írt le, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön, ezeket az alap, ezt az alapelvet, ezt mindannyian meg tudjuk élni. Hogy az édesanyja az otthon királynője legyen, nem felejtve el azt, hogy mekkora befolyása van mindenre a múló életre, mind az örökké valóságra. Az édesapák legyenek a család papjai, betöltve az ő funkciójukat, szerepüket ezen a területen. És az otthon az legyen, amit ez a fogalom magában foglal, a menny előképe. Amen.
Köszönjük ezeket a gondolatokat, kedves gyülekezet! Nekünk.